hogy szerintem hasznos lenne az, hogyha mindenki, aki egyébként a közbeszédben részt vesz, és bármiféle kijelentést tesz, az tudja, hogy lesz valaki, aki utána küldeni fog egy e-mailt, hogy ellenőriztük az állításokat, ezt és ezt találtuk, kérjük osszuk meg velünk, hogy ön milyen adatokra, statisztikákra, bizonyítékokra alapozva tette ezt és ezt az állítást. Legyen ott az a kényszer, hogy valamit mondjanak arra a politikusok, hogy hol vannak a bizonyítékok, és tényleg ne csak a levegőbe beszéljünk.
A hamis és félrevezető információk megmérgezik az életünket. Félelmet és gyűlöletet keltenek, veszélyeztetik az emberek egészségét és biztonságát, leépítik a demokratikus rendszereket. Egyre inkább lehetetlenné teszik, hogy megértsük egymást és a minket körülvevő világot. Ezekkel a mondatokkal indult a lakmusz.hu, Magyarország első tényellenőrző oldala, vagy legalábbis ezekkel a mondatokkal indult Zöldi Blanka főszerkesztő manifesztószerű cikke, amiben leírta, hogy milyen feladatot szeretne ellátni a magyar sajtóban ez az új oldal. Magyarország első tényellenőrző oldala amúgy a 444 testvérlapja, úgyhogy lehetőségem nyílik arra, hogy Zöldi Blanka főszerkesztővel és a lap két másik munkatársával, Neuberger Eszterrel és Diószegi Horváth Nórával beszélgessünk itt a stúdióban. Sziasztok! Zöldi Blankától szeretném először kérdezni, hogy miért van szükség szerinted egy ilyen oldalra, és mit csinál egy tényellenőrző oldal?
Alapvetően szerintünk azért van szükség Magyarországon egy tényellenőrző oldalra, mert így a közbeszédből nagyon-nagyon kivesztek a tények, mint olyanok. És a tényellenőrzés maga az azt jelenti, hogy megpróbáljuk ezeket a tényeket megkeresni a különböző állítások mögött, és olyan kijelentéseket, információkat fogunk ellenőrizni, amik nagyon-nagyon sok emberhez jutnak el, interneten, közbeszédben, bárhol virálisan terjednek, és potenciálisan befolyásolják az embereknek az életét. És itt az a kérdés, hogy ezek mögött, az információk mögött valójában milyen adatok, milyen bizonyítékok, milyen tények találhatók, és mi ezeket próbáljuk feltárni és megnézni. Tehát igazából vissza szeretnénk hozni a tényeket a magyarországi közbeszédbe.
Igazából azért a koronavírus járvány is nagyon jól megmutatta, hogy a hiteles információkból tájékozódás az tényleg konkrétan életeket menthet, és hogy az álhírek egyik legnagyobb témája mostanában a COVID is, szóval, hogy mikor, ha most nem érzésünk is volt, meg ugye alapvetően ugye 2022 választási év, tehát, hogy ez is egy a politikai tényellenőrzés, vagy állítások ellenőrzése is egy fontos feladatunk szeretnénk, hogy legyen.
Abszolút, egyébként nekem az volt az érzésem, amikor először felvetődött ennek a projektnek az ötlete így a magyar ilyeti részéről, amikor először hallottam erről a projektről, az volt az első reakcióm, hogy egyébként tök fura, hogy ilyen még nem működik Magyarországon. Azért, mert hogyha körbenézünk a világban, azt látjuk, hogy rengeteg tényellenőrzéssel foglalkozó oldal működik máshol, egészen sok ideje. Például Amerikában Trumpnak a megválasztása, meg a megválasztás előtti utáni időszakban nőtt meg igazán az igény arra, hogy amikor azt látjuk, hogy teljesen elvesznek az emberek az információtömegben, a hazugságokban, a pontatlanságokban, akkor egy kis iránymutatást tudnak nyújtani ezek az oldalak. Szóval nekem inkább az volt a furcsa, hogy eddig nem volt ilyen Magyarországon.
Azért azt szerintem fontos, hogy más sajtótermékekben is rendre azért találkozunk olyan típusú cikkekkel, amikben, hogyha valami kirívó hazugság van, vagy nagyon nagy pontatlanság, csúsztatás, akkor lehet találkozni azzal, hogy ezeket csekkolják, megmutatják, hogy hol van benne a hiba, amik a pontos adatok. Sőt, van egyébként olyan oldal is Magyarországon, ami foglalkozik valamennyire ilyen városi legendek leleplezésével, de azért az, hogy azok a módszerek, amikkel mi dolgozunk, vagy amiket mi is most tanultunk meg direkt azért, hogy a lakmuszban professzionálisan tudjuk ezt a műfajt csinálni, ezek nem elterjedtek, és azt gondolom, hogy nincsenek is benne úgy alapvetően egy magyar újságírónak az eszköztárában.
Igen, ez egy kicsit rávezet arra, amit akartam kérdezni, hogy a tényellenőrzésnek valójában, meg az ilyen tényalapú állításoknak, meg ilyenek ellenőrzésének az újságírás ilyen napi rutin feladatának kellene, hogy legyen, nem? Tehát, hogy miért van az, hogy most már külön vannak ilyen szájtok, ugye? És ugye Amerikában is, meg nyugaton is, ugye régen, ha amennyire jól tudom, de ez mondjuk leginkább az elnök emberei, meg ilyen filmekből táplálkozik, hogy így a nagy lapoknak voltak fact-checkerei, meg ugye az újságírók megpróbáltak minél alaposabban mindent ellenőrizni, és csak olyat kinyomtatni, amit tényleg úgy van. És ehhez képest meg ugye ott is most már vannak ilyen kifejezetten erre specializált oldalak, vagy ilyen nagy újságoknak külön erre specializált ilyen alszervezetei, de ez miért van meg erre? Miért van erre egy külön szükség?
Abszolút, egyébként ezzel kapcsolatban egészen sokat gondolkodtunk meg, amikor így az elmúlt két hónapban, amikor készítettük elő a lakmusznak az indulását, gondolkodtunk a módszertanon. Egy csomó esetben azért mi is odaérkeztünk, hogy valójában a tényellenőrzésnek a folyamata az egyenlő, vagy hogy nagyon-nagyon hasonló az ilyen általános tényalapú újságírásnak az alapelveivel. És ugye maga a tényalapú újságírás az a teljes, óriási, nagy újságírói palettának az egyik kisebb része, mert ezen kívül ugye van, tehát véleményújságírás, publicisztikák írás, riportozás, tehát hogy ez egy kisebb szegmens ennek az óriási, nagy és színes médiavilágnak, de valójában tényleg amilyen alapelvek egyébként egy objektív tényalapú működő újságnál követnénk. Nagyon-nagyon hasonlóakat fogunk, és jelenleg is követünk a lakmusznál. Tehát igazából az olyan dolgokra kell itt gondolni, hogy nagyon-nagyon tudatosan lefektetjük például azt, hogy minden cikkünk megjelenése előtt megkeressük azokat az embereket, akikkel kapcsolatban cikket írunk, akiknek az állításait ellenőrizzük. És ahogy ezt mondod, igazából ez nagyon-nagyon alapvető elvárás lenne minden egyes médiaterméknél, mielőtt megjelentetik az információkat egy adott emberről. A gyakorlatban azt látjuk, hogy ez azért mégsem történik meg hiánytalanul.
Nekem az a gondolatom erről, hogy abszolút szükség van arra szerintem, hogy dedikáltan tényellenőrzéssel foglalkozzunk, mert most és említetted az elnök embereit, meg a régebbi időket, hogy akkor valójában sokkal kevesebb forrás volt, amit így lehetett ellenőrizni, írott sajtó, meg a tévében nyilatkozó emberek. Nem, tehát, hogy így autoritások jutottak mikrofonhoz. Volt egy ilyen kapu, amin keresztül nem mehetett, tehát mindenki ma annyiféle helyről tudnak dőlni ezek a kamuhírek, hogy így egy rendes szerkesztőségnek, egy normál magyarországi szerkesztőségnek, tudom, nem olyan sokba, de mondjuk kettőbe, háromba dolgoztam, sehol se volt erre előforrása. Úgyhogy ez inkább ilyen támogató munka a nagy szerkesztőségek munkájához, hogy ne kelljen alapvetően ezt a munkát elvégezni, ha egy hiteles portál ezt megcsinálta, persze nyilván az észszerű szakmai kereteken belül.
Igen, meg hát azért az is benne van, hogy mondjuk persze, hogyha nem tudom, látunk egy grafikont az interneten, és azt mondjuk, hogy hát ez kicsit gyanús, vagy valaki nyilatkozik a kampány során egy odavetett félmondatot, nem feltétlenül fog, amit az Eszter is mond, nem feltétlenül fogja az elérni a mainstream sajtónak az inger küszöbét, hogy húha, hát ezt a félmondatot itt meg kéne cáfolni. Nekünk viszont megvan az a, idézőjelben luxusunk, hogy nekünk csak ezzel kell foglalkoznunk. Mi nem, tehát, hogy nekünk van egy nagyon szigorú szabályrendszerünk arra, hogy milyen típusú állításokkal foglalkozunk, mi az, amivel nem, tehát véleményekkel például nem foglalkozunk, mert az nem csekkolható. Nekünk csak ez az egy dolgunk van, hogy olyan dolgokat ellenőrizzünk, amikről be tudjuk bizonyítani, hogy van van mögöttük adat, van mögöttük tény, vagy pont nem. És persze ez még így is nagyon nagy munka, amit te is mondtál. Hát ugye pont a Washington Poston jött ki, hogy Donald Trump 4 éves regnálás alatt több mint 30 000-szer hazudott. Ezt valakinek meg kell számolnia. Ez egy óriási nagy munka. Tehát valószínűleg egyébként jóval nagyobb szükség is van arra, hogy ilyen típusú műhelyek működjenek, mert tényleg ellenőrizhetetlenül és kontrollálatlanul ömlik ránk nagyon-nagyon sok ilyen hamis információ.
Igen, most, hogy mondtad ezt a grafikon, neked, Nóra, például volt egy cikked, ami ilyen vizuálisan meg számszakilag ellenőrizte a Fidesz kampány, vagy a kormány kampánya által előállított grafikonokat, ami szerintem azon kívül, hogy fontos, nagyon szórakoztató is volt, mert tényleg elképesztő a grafikonok. De hogy ugye, ahogy te is mondtad, hogy nagyon számolatlanul, nyilván nagyon sok állítás jelenik meg a sajtóban, meg nagyon sok ilyen kampányanyag, főleg ugye most, hogy indul majd a kampány, és ti végső soron hárman vagytok, ugye még a Kubit meg a 444 szerkesztőségéből így segítenek, vagy bedolgoznak még páran, de hogy azért ez nem egy nagyon nagy szerkesztőség. És hát nyilván ez az ilyen tényellenőrzés, ez meg gondolom, de erről majd még beszélünk, ez egy elég pepecselős, munkaigényes dolog. Hogyan tudtok szelektálni, hogy mi az, amire mindenképpen energiát kell fordítani, és mi az, ami persze gyanús állítás, de egyszerűen nem üti meg azt a szintet, hogy ellenőrizni kelljen?
Hát néhány fogóckodónk van, meg muszáj volt lefektetnünk nekünk is valamilyen iránymutatás saját magunknak, mert ahogy mondod, hát igazából 0-24-ben dolgozhatnánk, és nem 3-an, hanem mondjuk 300-an valószínűleg ezeken az ellenőrzéseken, és akkor sem érnénk a végére. Szóval amit mondtunk magunknak, az, hogy arra figyeljünk, amikor találkozunk egy állítással, hogy ez mennyi embert ér el, mennyire elterjed. Erre ugye vannak ilyen mindenféle eszközök az interneten, ahol tudjuk azt követni, hogy például social media felületeken hány emberhez jut el egy adott információ, de például, hogyha ugye egy politikus, teszem azt, egy miniszterelnök kiáll az emberek elé, és azután végigfut a magyar sajtón, az is feltételezhető, hogy rengeteg emberhez jut el, tehát alapból ez oké, pipa. Hogyha sok emberhez elér az információ, akkor ellenőrizik. A másik kérdés viszont az, hogy ez az információ valójában mennyire befolyásolhatja az emberek életét, és potenciálisan mekkora kárt tud okozni. Tehát amikor erről beszélgettünk, akkor felmerültek olyan kérdések, hogy például, nem tudom, hogyha valaki azt terjeszti az interneten, hogy a koronavírus úgy tudod legjobban gyógyítani, hogyha sósavat iszol rá, akkor hogyha ez egy 100 fős csoportban terjed, valószínűleg azt is meg fogjuk írni, hogy figyelj, ne így ásó savat, mert az nem lesz nagyon-nagyon cool, azért, mert nem szeretnénk, hogy ez a 100 ember például belehaljon ebbe. Tehát itt azért, ahogy ezt említette a legelején, például a koronavírus kapcsán, hogy emberéletekben mérhető az, hogy a hamis információknak milyen hatása van, úgyhogy most ez itt tök nyálasan hangzik egyébként, de hogy azért az emberi élet az első, és akkor utána pedig csinálhatunk ilyen további rangsorolásokat, de ez tök fontos.
Meg még egy jutott eszembe, ami igazából nagyon sokszor kizárja azt, hogy módszertanak kizárja, hogy valamivel foglalkozunk, hogy ha van benne akár milyen kicsi vélemény elem, akkor azt lehetetlen ellenőrizni igazából. Tehát csak olyanokat, amik, hogyha megnézed, akkor az egy tényállítást fogalmaz meg, aminek azt nézzük meg, hogy az igaz-e, vagy nem igaz az elérhető információk alapján.
Pontosan egyébként érdekes még, hát főleg egyébként a projektnek a bejelentésekor, meg az indulásunkkor, akkor azért figyeltünk arra, hogy milyen visszajelzéseket kapunk erre az egész kezdeményezésre, és ugye megjelentek ilyen hangok, hogy mi az emberek torkán akarunk valamit lenyomni, befolyásolni a véleményt, elhallgattatni bizonyos hangokat ilyen-olyan politikai oldalakról, és ezt nagyon fontos kiemelni, hogy nem, tehát mi nem fogunk senkit sem elhallgattatni, meg nem fogjuk, tehát hogy nincsen rá lehetőségünk, és nem is szeretnénk, hogy legyen arra lehetőségünk, hogy valakit megfosszunk a véleménynyilvánításnak a szabadságától, mert az mindenkinek a sajátja. Azt viszont szeretnénk, hogyha meg lenne az embereknek a lehetősége arra, hogy mondjuk véleményt is úgy nyilvánítsanak, hogyha esetleg a véleményükben valamilyen adatokra támaszkodnak, vagy valamiből ered az a fajta véleményük, akkor azokat megnézzük, hogy azoknak van-e igazságtartalma alapja.
Sőt, egyébként szerintem, ami még itt nagyon fontos, hogy most függetlenül attól, hogy milyen politikai oldalról beszélünk, de hogy nagyon sok olyan állítás, vagy ilyen véleménnyel kevert állítás jelenik most ismer meg, ami alkalmas arra, hogy befolyásolja a közvéleményt, és hogy mi nekünk éppen az a feladatunk, hogyha ezekben az állításokban, és megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy politikai oldaltól függetlenül, hogyha ezekben az állításokban olyan a közvélemény befolyásolására alkalmas, de hamis vagy félrevezető információk vannak, amiket mi meg tudunk mutatni, hogy ezek miért hamisak, vagy miért félrevezetőek, akkor ezzel is inkább az objektivitás irányába tudjuk segíteni az olvasóinkat. Tehát szerintem pont, hogy az, amivel azért vádoltak minket, hogy mi cenzúrázni akarjuk a közbeszédet, mi épp azt szeretnénk segíteni, hogy tisztább legyen a közbeszéd.
Csak még aztán lehet, hogy kivágod, lehet, hogy már túl hosszúra nyúlik a kérdésre a válasz, de hogy nagyon sokszor amúgy nehéz a munka, így nehéz csak ezekre a tényekre hagyatkozni, mert egy csomószor van, hogy úgy állítanak valamit politikusok, hogy mondjuk egy közleménynek a címe, meg aztán az abban lévő állítások sugallanak valamit, és ilyen volt most például pont az a téma, amivel először foglalkoztam, a Halász Jánosnak a nem átalakító műtétek örületéről szóló tájékoztatója, amiben aztán az adatok, amiket hozott, azok szorosan nem a nem átalakító műtétekre vonatkoztak, hogy ott is le kellett azt írnunk, hogy azt sugallja a közlemény, és ebbe aztán persze így meg is próbálnak belekötni nagyon sokan, lehet, hogy lehet is, de hogy ezek az álhír, vagy hát ezek az ilyen ferdítések is úgy működnek, hogy így mindenféle stratégiákkal, az összképpel próbálnak befolyásolni. Amikor mondjuk egy kép egy helyen terjed, akkor tudjuk azt mondani, hogy ha mondjuk egy videó egy oltásellenes csoportban terjed, de nem írnak hozzá semmit, akkor tudjuk azt mondani, hogy hát igen, ez a videó valószínűleg oltásellenes témához akar hozzászólni, vagy azt akarja boostolni. Szóval, hogy azért így ki kell terjeszteni sokszor azt, hogy túllépjünk azon, hogy mi van pontosan leírva.
Igen, az nagyon érdekes volt, Eszter, az a cikked, mert és ezt meg is kérnének, hogy egy picit ilyen dióhéjba foglald össze, hogy ez miről szólt, mert szerintem az nagyon érdekes, vagy ez nekem egy érdekes aspektusa volt ennek az ilyen tényellenőrzésnek, hogy valójában az egy kicsit igazából egy ilyen, hogy azt boncolgatta, hogy politikusok lényegében nagyjából tényszerű állítások valahogy egymás mellé rakásából hogyan hoznak ki valami olyat, ami viszont nem igaz, és viszont vagy abban a formában nem igaz, és viszont nagyon jól tudja így befolyásolni a hallgatóságát, és erre szerintem az egy nagyon érdekes példa volt.
De egyébként ebben tényleg az a tök érdekes, hogy ugye, hogyha kijön a Fidesznek egy olyan közleménye, hogy a nem átalakító műtétek őrületének ellen kell állnunk, és akkor utána vannak olyan állítások, amiben nem fogalmazzák meg pontosan, hogy mit jelent a nem átalakítás. Attól azért mindenki azt
hiszi, például hogy... volt ez a mondat, ami, vagy nekem bennem az maradt meg, hogy igen, ez milyen érdekes, és valójában milyen hasznos, hogy ezt valaki így megnézte, hogy mi van a mögött a mondat mögött, ami arról szólt, hogy a Spanyolországban már, nem tudom, 14 éves kor fölött már szülői beleegyezés nélkül engedélyezik a nem átalakítást, és hogy emögött, a mondat mögött nagyon sok minden van, vannak benne tényszerű dolgok, de ahogy tálalva van, az meg attól meg így nem lesz igaz, vagy abban a kontextusban nem lesz igaz, és ez nagyon érdekes volt szerintem.
Hát igen, igazából ugye itt nyilván az volt a szándék, hogy népszerűsítse a Halász János, a Fidesz frakció szóvivője a kormány kezdeményezését, a gyermekvédelmi idézőjelben népszavazást, amiben két olyan kérdés is van, hogy ami arról szól, hogy védjük meg a gyerekeinket a nem átalakító műtétek, vagy hát a nem átalakítás népszerűsítésétől, és nekem is meggyűlt azzal a bajom, hogy, hogy így azt próbáljam visszaellenőrizni, hogy azok az állítások, amiket a halász behoz, azok honnan származnak. Ugye megkérdeztük őt is, hogy mondja el, hogy milyen forrásokban dolgozott, de ezt egyszerűen nem tette meg. És hát volt, ahol megtaláltam, volt, ahol nem találtam meg, ott azt tudtuk mondani, hogy nem bizonyítható az az állítás, amit mond. Itt nyilván elmentünk odáig, hogy, hogy megkerestük az adott országokban az illetékes hatóságokat, akik tudnak információt adni arról, hogy, hogy mik a valódi számok, és hát azt láttuk, hogy mondjuk igazat mond azzal, hogy Skóciában van valamiféle intézkedés, ami a 4 évesnél idősebb gyerekek szabad nem választására vonatkozik, de ez nem egy szabályozás, és nem a nem váltásra vonatkozik, hanem egy ajánlás, ami azt mondja, hogy a pedagógusok lehetőleg hagyják, hogy a kislányok, kisfiúk olyan személyes névmással szólítassák magukat, amikkel szeretnének, ami hát így köszönő viszonyban sincsen a nem átalakítással, meg a transzneműséggel, egyszerűen csak a kibontakozást akarja segíteni a nyilván módszertani pedagógiai szempontból. Tehát, hogy ilyen faramuci, mert azt kell, hogy mondjuk, hogy van valóságtartalma annak, amit a halász mond, de hogy valójában mégiscsak egy agendával akar valami véleményt befolyásolni.
Még majd visszatérünk szerintem ezekre a részben módszertani részben, meg nem tudom, a filozófiai aspektusaira a tényellenőrzésnek, de egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan jött létre maga a lakmusz. Ugye ez, ahogy mondtam, és a bevezetőben ez lényegében ugye a 444 testvér lapjaként működik, de van, ugye ez partnerségben valamennyire az Európai Unió támogatásával, meg az AFP-vel. Erről, Blanka, egy kicsit tudsz beszélni, hogy itt ez mit jelent, hogy működik, és kinek mi a szerepe ebben a felállásban?
Igyekszem nem túl szárazon összefoglalni. Szóval hát arról van szó, hogy az Európai Unió is az elmúlt években egyre inkább nagyobb figyelmet fordít arra, hogy valamit kezdjen a dezinformáció terjedésével, az álhíreknek a terjedésével, hogy ez ellen valamit tegyen, és még 2020-ban létrehoztak hát egy Európai Digitális Média Obszervatóriumot. Ez egy olyan szervezet, ami a bizottságnak a támogatásával működik, de egyébként független intézményként Firenzében, és támogatják a különböző országokban működő tényellenőrző központoknak a tevékenységét. Egyrészt tényellenőrzést végezzenek, másrészt ennek van olyan része is, hogy a területen végzett tudományos kutatásokat segítsék, harmadrészt pedig a média tudatos magatartásnak az elősegítését, tehát gyakorlatilag gyerekeket, fiatal felnőtteket oktatnak arra, hogy hogyan érdemes olvasni a híreket, meg eligazodni ebben a világban. No és ennek a tevékenységnek a kiegészítéseként volt egy új pályázati felhívás, ahol újabb ilyen európai tényellenőrző központoknak a létrejöttét segítették, és ez is szintén az Európai Bizottságnak a támogatásával működő projekt, amit a tavalyi évben megpályázott a 444-nek, meg a lakmusznak is a kiadója, a Magyar Heti ZRT konzorciumban a francia AFP hírügynökséggel, illetve a Média Universalis alapítvánnyal, akik pedig az akadémiai részét viszik ennek az egész projektnek. És ez a három szereplős konzorcium az, ami ebben a magyar tényellenőrző projektben tevékenykedik. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy mi a lakmusz vagyunk a felelősek maguknak a tartalmaknak a gyártásáért, tehát a tényellenőrzéseknek az elvégzéséért. Az AFP, a francia hírügynökség, mivel ők már több országban egyébként működtetnek ilyen tényellenőrző központokat, ők segítettek nekünk abban, hogy egyrészt megosztották velünk az ő tapasztalataikat, még novemberben tartottak nekünk egy több napos képzést, amin egyébként részt vettek 444-es újságírók is, Kubitos újságírók is, az akadémiai partnereink közül is többen, és ők egy francia vállalkozóval egyébként segítettek nekünk a szájtot magát felépíteni, és emellett még a média universális alapítvány az, akikkel mi szorosan együtt dolgozunk. Hammer Ferenc, Bolyák Gábor, Németh Szilvi, Bajomi Lázár Péter, akik már korábban is ezekben a témakörökben végeztek akadémiai kutatásokat, és ők fognak nekünk abban is segíteni, hogy a tudományos világnak ezt a területét bekapcsolják a projektbe.
És amikor gondolkodtatok, hogy hogyan kellene működnie ennek a lapnak, akkor milyen kérdéseket, vagy milyen dilemmákat kellett így átgondolnatok, hogy hogyan is működjön egy ilyen?
Valaki szeretne? Az, hogy milyen rengeteg dilemmánk volt, igen.
Csak dilemmák.
Igen. Nem, egyébként ez egy tényleg olyan dolog, hogyha egy ilyen kis összefoglaló bevezetőt mondhattuk a dilemmákhoz, majd a lányok elmondják, hogy mennyi mindenen gondolkodtunk, hogy elkezdtük végignézni tényleg ezeket a nemzetközi példákat, hogy más országokban hogyan működnek ilyen tényellenőrző központok, és próbáltuk a saját elképzeléseink és preferenciáink szerint egyébként az általunk legjobbnak tartott elemeket kivenni ezekből a tényellenőrző központokból. Tehát onnantól kezdve kellett például döntéseket hoznunk, hogy egyáltalán foglalkozunk-e politikai hírekkel, mert ahogy már például Nóra említette, hogy itt Magyarországon is azért működnek ilyen, hát igazából egy-egy embernek jelenleg az irányításával az Urban Legends nevű blog például, amit a Marinov Iván újságíró csinál, már évek óta nagyon sikeresen nem nagyon foglalkozik ő sem politikai állításokkal. Az AFP-nek van Magyarországon is tavaly óta egy ténykérdés nevű oldala. Ott is azt látjuk, hogy tök jó cikkeket ír Záborszky, de főleg tudományos témákban viszonylag kevés a politikai tartalmakat ellenőrző cikke. Szóval nekünk például ez egy ilyen első számú kérdés volt, hogy amikor itt vagyunk, hogy jönnek a választások, akkor egyértelmű volt például számunkra, hogy oké, akkor nekünk a közéletben nagyon, nagyon nagy dolgunk van amellett, hogy egyébként nem akarjuk elhagyni a többi tematikát sem. Tehát például ezt én mondjuk így kiemelném, hogy ez egy első számú döntés volt, amit meghoztunk így az elején.
Az is kérdés volt, nagy kérdés volt, hogy hogyan fogjuk elérni azokat az embereket, akik fogékonyak az álhírekre. Hogy oké, hogy írunk, de hogy valahogy gondoskodni kéne arról, hogy azokon a fórumokon megjelenjen, be tudjuk célozni valahogy azokat az embereket, akik veszélyeztetve vannak az elhírek által, és itt most ugye nem arra kell gondolni elsősorban, hogy amikor a politikusok mondanak valamit, és abban van valami turpisság, mert az tényleg sokféle emberhez elér, de hogy amikor ezek a nem mainstream fórumokon terjedő hírek eljutnak emberekhez, meg Facebook csoportokon keresztül, Telegram csatornákon keresztül eljutnak emberekhez, akkor mi hogyan kerülünk oda? És ezen még mindig dolgozunk, igazából ez egy fontos kérdés lesz, ez a dilemma, vagy ez a kérdés nincs lefutva igazából.
Igen, ez egyébként szerintem nagyon-nagyon érdekes, mert nekem ebben az egész projektben az egyik legnagyobb ilyen személyes kihívás, mert azt tudom, hogy például a 444-nek az olvasóit, a Telexnek az olvasóit, a HVG-nek az olvasóit, hát viszonylag kényelmesen el tudjuk írni, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaphatunk, hogy igen, egyetértünk veletek, hát ez tényleg nem így van, tényleg nem ezt mondták, mi ezt eddig is tudtuk. Hát ez jó munka egyébként, de nem itt látjuk az igazi hasznosságot, hanem abban, amikor ezen a körön túl tudunk lépni, és esetleg olyan emberek is elkezdenek olvasni minket, vagy olyan emberek is elgondolkodnak a tényellenőrzéseinken, akik egyébként nem olvasnák például ezeket a fórumokat, ahol egyébként mi is dolgoztunk az elmúlt években újságíróként. És akkor felmerül a kérdés, hogy tényleg akkor most beleszaladunk a pofomba, úgymond, hogy akkor a nagyon-nagyon-nagyon hát ilyen szűk közösségekben, ahol nagyon erősen hisznek az emberek valamiben, például Facebook csoportokban, oda kommenteljük-e azt az állítást, amit nem szeretnek hallani az emberek, amire azt fogja mondani, hogy hazudtok, nem tudjátok, nem értetek hozzá, hogy ez nekünk például feladatunk-e, és abban maradtunk, hogy igen, mert itt tudunk igazán nagy változásokat elérni, és valószínűleg ahhoz, hogy így kommunikációt alakítsunk ki, hogy megmutassuk tényleg azokat a tényeket, aminek a feltárására, aminek a feltárását kitűztük célul, ahhoz egyszerűen tényleg ezt kitartóan kell valószínűleg csinálni. Úgyhogy most éreztük egyébként így már az induláskor, hogy fú, hát sok komment jött Facebookon, és arra nem mindig olyan nagyon könnyű szívvel válaszol az ember, nem szeretjük mi sem azért újságíróként, hogyha csúnyán beszélnek velünk, hogyha kritizálnak minket, de arra nem az a válasz valószínűleg, hogy akkor lelépünk, letiltjuk az embereket, azt mondjuk, hogy ezzel nem foglalkozunk, hanem igenis ezzel aktívan kell foglalkoznunk a jövőben is. Fú, most mindenki olyan szomorúan néz itt a stúdióban,
Én beposztoltam a cikket a Halász János posztja alá, és kitörölték.
Igen, ez egy kicsit elvezet a dilemmáktól, további dilemmáktól, majd még erre térjünk vissza, csak erre rá akartam kérdezni, hogy ezeket a véleménybuborékokat, ezeket hogy lehet kidúrantani, vagy lehet-e egyáltalán meg, hogy ti hogy látjátok, hogy milyen politikai meg társadalmi hatása lehet az ilyen tényellenőrzésnek, mert ugye pont az a baj, amit ti is mondtok, meg ez így egy nagyon jól kutatott jelenség, hogy ugye ilyen véleménybuborékok alakulnak ki, főleg a közösségi médiában, és hogy vannak ilyen óriási csoportok, amiken belül ilyen pattognak ezek az álhírek, és ugye kicsit van az a jelenség is, amit még amikor készítettem a Kende Anna szociálpszichológussal egy interjút, ő mondta, hogy van egy olyan jelenség, hogy az összeesküvés elméleteket, meg az ilyen típusú álhíreket az is megerősíti a hívőikben, hogyha azt cáfolják. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy vannak olyan témák, amiket egyszerűen lehet, hogy a mainstream sajtónak nem kellene még cáfolat szintjén sem felkarolnia, mert az, hogy megjelenik egy amúgy ilyen hitelesnek számító szájton, az összeesküvés elméletnek akár a cáfolata is, az is igazából a híveit nem tudja egy eltéríteni. Ezzel mit lehet kezdeni, vagy ezzel, hogy lehet ezeket így kidúrantani, ezeket a véleménybuborékokat?
Nem mondanám azt, hogy sehogy, de hogy szerintem nekünk itt, tehát mi nem a lapos földhívők ellen küzdünk, hanem mi az ellen küzdünk, hogyha valaki, akinek nagy elérése van, valaki, aki felelős pozícióban van, azt mondja, hogy mindenki menjen a lapos föld szélére és ugorjon le, akkor mi azt mondjuk, hogy így, de srácok, nem fogtok odaérni, el se induljatok, mert az rossz lesz nektek. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon ingoványos terep, és nekünk is az, és hogyha már a dilemmák az előbb szóba kerültek, akkor nekünk az is, vagy én például személyesen azt egy nagyon nagy kihívásnak élem meg 10x évnyi normál újságírás után, ezt most itt csináltam ilyen idézőjelet, hogy hogyan tudok úgy megírni egy ilyen tényalapú, tényellenőrző cikket, hogy azzal ne azt sugalljam, hogyha valaki elhiszi azt, hogy a föld lapos, akkor az szerintem egy nem okos ember. Mert nekem nem ez a... Tehát én nem gondolom azt, hogy ilyen értékítéleteket kell itt tennünk. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy azt lássuk, hogy például amikor ezekben az oltás ellenes csoportokban, vagy más hasonló ilyen konteó csoportokban elkezdenek ezek az ilyen nagyon felkapott elméletek terjedni, akkor azok mögött mindig van egyfajta félelem az emberekben, amit ezzel próbálnak kompenzálni. És nekünk amellett, hogy feléjük kell egy ilyen érzékeny módon viszonyulnunk, ezt most lehet, hogy nem jól mondom, de hogy nekünk egyszerűen csak arra kell szorítkoznunk, hogy megpróbáljuk a lehető legegyértelműbben, a legbizonyíthatóbban, a legtisztábban az egyes állításokról elmondani, hogy azok miért problematikusak, de nem, tehát nekünk nem azzal van dolgunk, hogy magát az oltás ellenes mozgalmat legyakjuk, ettől függetlenül is persze nehéz elérni ezeket az embereket úgy, hogy ne a bennük lévő félelem által kiváltott düvel reagáljanak a mi cikkeinkre, de azt gondolom, hogy nekünk meg pont az a munkánknak a lényege és az értelme, és egyébként a szépsége is, hogy próbálkoznunk kell.
Hát, nekem egyébként így ez egy ilyen nagyon, hát hogy is mondjam, így belülről ilyen szép gondolkodási folyamat, azt hiszem, amikor rá lehet arra is jönni, hogy azért nem olyan éles ám az ők és mi, meg a te meg én szembeállás, mint amit olyan nagyon-nagyon sokszor próbál nagyon-nagyon sok mindenki közbeszédben, politikusok, bárki sugallni felénk. Tehát most azt mondom, hogy tökre nem az van, hogy mi aztán újságíróként, ahogy mondod, Nóra, hogy olyan okosak vagyunk, mi is bedőlünk álhíreknek. Megesik mindenkivel. Tehát, hogy nincsen olyan ember a Földön, aki még soha életében ne hitte el volna valamit, ami nem volt igaz. Tehát, hogy ezen mindannyian keresztül mentünk, és nekem mondjuk ilyen nagyon-nagyon érdekes élmény volt ez például, tegnap egészen hajnalig válaszolgattam a Facebookon a különböző kommentekre, amik érkeztek a cikkeink alatt, és pont az Eszternek a nemi átalakítós műtétek cikke alatt volt egy komment, ami úgy kezdődött, hogy hazudtok, én tudom, hogy ez az egész folyamat ez sokkal bonyolultabb annál, nem azzal kezdődik, hogy valakinek, nem tudom, átoperálják a nemi szerveit, hanem hogy ez onnan kezdődik, hogy valakit elkezdenek máshogy hívni, meg nem tudom, és akkor az társadalmi átalakulás, stb. És nekem az olyan jó érzés volt leírni azt, hogy aha, tök jó, tehát, hogy ebben akkor így egyetértünk, hogy pont erről írunk a cikkben, és örülünk neki, hogyha egyébként tudunk ilyen közös pontokat találni. Tehát szerintem az így nagyon fontos, hogy valahol meglássuk azt, hogy egy csomó esetben azért igen, ugyanolyan félelmek mozgatnak minket. Most hadd nem mondjam egyébként tényleg, hogyha annyira úgy beszélünk, hogy oltásellenes csoportokban ez meg azt terjed. Hát azért, amikor én is például vártam az első koronavírus elleni oltásomra az Aurora utcai egészségközpontban, és a telefonomon néztem, hogy az AstraZeneca oltás akkor most vérögöt okoz. Akkor azért, hát nem mondom azt, hogy én annyira biztos voltam abban, hogy oké, akkor most 5 perc múlva bemegyek beadatni az AstraZenecát. És akkor én most oltásellenes voltam? Nem, bementem beadatni, de ugyanazok a félelmek megjelentek bennem, amik egyébként azokban az emberekben, akik utána azt a döntést hozzák meg, hogy ez számomra túl nagy kockázat. Szerintem érdemes egyébként ezekben mindig így az ilyen közös pontokat is megtalálni.
Említettétek, hogy voltak olyan reakciók, amikor kiderült, hogy elterjedt a sajtóban, hogy majd lesz ez az oldal, hogy ti itt majd le akartok tiltani, meg cenzúrázni, meg dolgokat, hogy ennek mi az alapja, mert hogy ezt szerintem érdemes tisztázni, hogy ugye, hogy van egy kicsit az ilyen tényellenőrzésnek egy ilyen tényrendőrség oldala, hogy közösségi oldalak egyre inkább alkalmaznak ilyen tényellenőrző ezeket, és egyszerűen törölnek, vagy letiltanak, vagy nehezebben elérhetővé tesznek olyan tartalmakat, amikben álhírek vannak. Erről egy picit tudtok beszélni, hogy itt mi a különbség a között, amit mondjuk ti csináltok, meg hogy működnék ezek a dolgok, és mi a kapcsolat? Mert ez szerintem tök érdekes.
Persze. Tehát például a Facebook, meg egyéb közösségi oldalak is együtt dolgoznak ilyen, nem tudom, third party fact checker, hogy ezt hogyan mondják pontosan magyarul, független tényellenőrző szervezetekkel. Egyébként sok tényellenőrző központ is együtt működik ezekkel a közösségi média felületekkel, ahol az történik, hogy vagy saját indítatásból, vagy a felhasználók jelzései alapján lecsekkolnak különböző közösségi médián terjedő híreket, adnak rá egy értékelést, hogy a kutatásaik alapján ez igaz, hamis, félrevezető, és ezeket az értékeléseket például a Facebook megmutatja a saját felületén, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember a saját feedjében nem egyből magát a hírt látja, vagy hogy amikor rákattintana, akkor megjelenik egy üzenet, hogy, hogy ezt tényleg ellenőrizték, és arra jutottak, hogy, hogy ez, ez egy hamis információ, továbbra is meg szeretné nézni az adott tartalmat, és valóban ebben, ebben benne van az is, hogy, hogy ezeknek a tartalmaknak az elérését a Facebook az algoritmusai alapján csökkenti x százalékkal. Ez egy létező jelenség, mi ezt jelenleg nem csináljuk.
Igen, viszont most én átfutottam ilyen cikkeket, amik ilyen különböző oldalakon megjelentek, ilyen kormánypárti médiában, és ott például ugye ez az ilyen Facebook cenzúrázó, ez többször megjelent például azért, mert ugye itt az AFP is csinál ilyet, és ugye itt is az AFP partner, de akkor abban ti így nem vesztek részt.
Nem, mi ebben a tevékenységben nem veszünk részt. Az AFP-nek a Magyarországon a működő Ténykérdés nevű szervezete az, amelyik ezzel foglalkozik, és itt ugye nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy ők viszont, és mondom nem csak az AFP-t, hanem magát a Facebookot, a Facebookhoz kifejezetten a legislegelejét ezt közölte, hogy ebben a tényellenőrzési programban a politikai tartalmakkal nem foglalkoznak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos megkülönböztetés, úgyhogy már a legelejétől kezdve egyébként, tehát hogy amikor nekünk azt mondják, hogy mi majd bizonyos politikai hangokat elhallgattatunk Facebookon, vagy hogy a tevékenységünk eredményeképp ezek visszaszorulnak, hát akkor az egyik az, hogy nem dolgozunk együtt a Facebookkal ilyen tevékenységen. Kettő, hogyha együtt dolgoznánk is a politikai véleményeket, akkor sem tudnánk ebben a programban ilyenfajta módon jelölni.
Igazából csak annyit tennék hozzá, hogy ezeknek ennek a Facebookos ilyen együttműködésnek, ami nekünk nincs, volna nyilván egy olyan funkció is, hogy azt a dilemmát, amit mondtunk, vagy mondtam, hogy hogyan érjük el azokat az embereket, akik fogékonyak az álhírekre, azt nagyban segíteném megoldani, hisz akkor lenne valami, ami automatikusan odarakja ezt az értékelést, és nem kéne nekünk így kommandózni ebben, de nem így van, pedig azért szerintem lenne némi haszna, de ez már ez másik.
Igen, és másik igazából ez még tényleg a jövő zenéje, tehát ez egy annyira, tehát hogy most alakuló dolog, és azért egyébként nem zárjuk ki azt, hogy a jövőben új utakat keressünk, és legyenek hasonló együttműködések, de itt azért nagyon-nagyon sok kérdést kellene tisztázni, hogy ez egyáltalán hogy működik, nekünk belefér-e, akarjuk-e csinálni, hasznosnak tartjuk, tökre nem tartunk itt.
Még arról akarok egy kicsit kérdezni, bocsánat.
Ja, nem, én csak nem értek ezekkel egyet, de...
Melyikkel?
Hát nem azzal, tehát mindegy, ez az egész Facebookos cenzúrás korlátozásos izével.
Na, meséld el.
Igen.
Majd egyszer.
De szerintem egyébként tök érdekes. Tehát,
de nem, ez egy filozófiai kérdés, igen. Tehát hogy amikor ugye a Facebook letilt, akkor ezeket a csoportokat át fogja terelni, vagy át is terelte már a nagy részüket a Telegramra, meg a kontaktjére, meg a nem tudom.
Vannak ezek a jó ilyen stratégiák, hogy az oltásban az el kipontozza, vagy az ót az nullának csinálja.
Igen, szóval, hogy igen, tehát hogy itt valójában csak elvesztünk embereket, és pont az, hogy ami ellen mi is próbálnánk így küzdeni, hogy ezek az emberek, ezek ne azt érezzék, hogy ki vannak rekesztve, és el vannak nyomva, és el vannak hallgattatva, és nem tudom, hanem, hogy párbeszéd induljon ezekről a kérdésekről, az például egy ilyen Facebook badge, ami ugye elhalványítja, többet kell kattintani, korlátozza az elérést, nem tudom, az pont tehát az egyrészt ugye kirekeszti ezeket az embereket, másrészt meg is erősíti őket az üldözöttségükben, félelmükben, további dühöt generál bennük, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon, és persze én nagyon sok mindent értek, tehát hogy nincs erre még jó megoldás, és én egyébként hiszek abban, hogy ez csak egy állomás a közösségi médiában való, nem tudom, beszéd tisztításának, de szerintem ez egy nem jó megoldás, és szerintem az majd a jövő zené, meg nem sokkal-sokkal okosabb embereknek kell arról diskurzust folytatniuk, hogy kell ezt nem kirekesztően, és nem pont ezeket a sérülékeny csoportokat kirekesztve gondolkodni.
Szerintem ez tök fontos, mert pont itt tartunk, hogy ezt most kezdjük el, és azt érzem, hogy ebben így nagyon nagy egyetértés van egyébként így a csapatban, az, hogy mi így itt tényleg így a kommunikációt szeretnénk elősegíteni, meg nem kérkezni, meg pont, hogy ez ilyen véleménybuborékok ellen csinálni valamit, és hát ja, sajnos azt látjuk, hogy a Facebook azért ebben nem csinált olyan nagyon-nagyon cool munkát az elmúlt időszakban, jó. Tehát pont az egyik előidézője ezeknek a problémáknak, és nem vagyok megrögzött Facebook ellenes egyébként, tehát minden nap a munkánkhoz is ezt használjuk, és emiatt úgy is gondolom, hogy a Facebook az a jelenlegi média környezetben, meg társadalmi környezetben ez egy adottság, ez van, ezt nem tudjuk tagadni, tehát hogy valamit nekünk ezzel a szituációval kell kezdeni. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy az a legjobb módja, hogyha mi a Facebookkal ilyenféle módon együttműködünk, de lehet, hogy lehet olyan megoldást találni, ami a jó irányba viszi ezt a folyamatot.
Igen, hát igazad van, de hogy nekem igazából az lebegett a szemem előtt, hogy mindig ez egy kicsit már ilyen közhelyszerű mondás, hogy így álhírt terjeszteni könnyű, de egyébként aztán annak fele akkora, vagy tized akkora, vagy huszad akkora hangja van, hogyha te aztán azt valahol meg tudod cáfolni, vagy valahol megcáfolják, hogy ez a csatolt állományként odarakni, hogy egyébként erről van itt ez, nézzétek meg, azt szerintem nem haszontalan. Persze lehet vitatkozni azzal, hogy ez a leblörölés, meg aztán a lekeverés az algoritmusban az mit okoz, de hogy alapvetően van ennek haszna.
Még arról akarok kérdezni egy kicsit, hogy ahhoz mit szóltatok, ahogy a kormánypárti sajtó reagált a Lakmusz létrejöttének a bejelentésére, és ami egy kicsit ugye nyilván azt is előrevetíti, hogy így a kormány és az ahhoz csatolt sajtó, az így hogyan áll majd a Lakmuszhoz. Erről egy kicsit tudok beszélni, hogy ezt hogyan láttátok, hogy ez milyen érzéseket keltett benneteken.
Arra gondolsz, amikor Kovács Zoltán azt mondta, hogy így avatkozik bele Brüsszel a magyar választásokba, hogy cenzorokat finanszíroz Magyarországon?
Hát vagy arra, amikor tegnap előtt megjelent a vadhajtásokon, hogy indul a háború, vagy elkezdődött a háború, kiadták a kilövési engedélyt Brüsszelben, valami hasonló címmel.
Igen, ilyesmire gondolok, mert ez egy kicsit így azt veszíti elő, hogy eddig beszéltünk arról, hogy vagy amiről eddig így dilemáztunk, hogy lehet, az inkább azért az ilyen, hogy mondjam, az ilyen összeesküvés elméletszerű álhírekről volt szó. Ez meg ugye ez a politikai aspektusa annak, amit csináltok, és hogy ti mit gondoltok, hogy át lehet-e jutni kormányoldallal szimpatizáló emberekhez azokkal a dolgokkal, amiket mondjuk az ő általuk nagyon kedvelt politikusok állításairól mondtok.
Az emberekhez szerintem el lehet jutni, csak nem feltétlenül a kormánypárti csatornákon keresztül. Azt én erősen megérzésem, hogy nem nagyon fognak minket szemlézni, ami nehezíti majd azt, hogy elérjünk minél több embert. Számomra kérdés, hogy mitől lesz más, mint az eddigi gyakorlatomban, hogy mondjuk a 444-es újságíróként nagyon az utóbbi pár évben már nagyon kevésszer kapok érdemi választ bármilyen kormányzati szervnek feltett cikkeimre, hogy ez a Lakmusznál sem lesz valószínűleg más. De magukat, az embereket el tudjuk érni máshogy is, csak nehezebb lesz.
Nem tudom. Hát én ilyen biztos ilyen örök optimista vagyok, de én nagyon-nagyon örültem a hatalmas média figyelemnek, és ez egy ilyen megerősítés volt egyébként abban, hogy fontos lesz, amit csinálni fogunk, mert ez ugye még csak október vége volt, vagy november eleje, amikor bejelentettük, hogy egyáltalán lesz valami, és még nem is volt semmi, amikor ilyen nagyon nagy támadások indultak, de az azért érződik, hogy amikor csak annyit mondunk, hogy tényekkel fogunk foglalkozni, az nagyon-nagyon érzékeny. És ebből érezzük, hogy ez iszonyúan fontos. Másrésztről meg az is ugye, hát nem tudom, lelkileg azért arra készülünk, hogy hogy egyik oldalról sem fognak minket azért úgy nagyon-nagyon szeretni, de az a reményünk, hogy valamennyire azért a munkánkat tiszteletben fogják tartani, és pont azért, mert ez sokszor felmerült, hogy akkor Fidesz gyűlölők vagyunk, meg hogy most akkor a kormányzat ellen fogjuk ezt meg azt csinálni, de nem, mindig azt válaszoljuk, hogy az állításokat a politikai oldaltól függetlenül fogjuk ellenőrizni, és nekem nagyon bátorító volt az első cikkeinknek a tapasztalata. Írtunk kormányzati állításról, írtunk ellenzéki politikusnak az állításáról, és Eszter egyébként kapott Lázár Jánostól is választ, meg kapott a DK-s Szakács Lászlótól is választ a kérdéseire, és egyébként tartalmi válaszokat, és én ennek annyira örültem komolyan, hogy ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon bíztató jel, hogy szerintem hasznos lenne az, hogyha, hát hogy is mondjam, mindenki, aki egyébként a közbeszédben részt vesz, és bármiféle kijelentést tesz, az tudja, hogy lesz valaki, aki utána küldeni fog egy e-mailt, hogy ellenőriztük az állításokat, ezt és ezt találtuk, kérjük osszon meg velünk, hogy ön milyen adatokra, statisztikákra, bizonyítékokra alapozva tette ezt és ezt az állítást, és hát nincsenek olyan óriási nagy illúzióim azzal kapcsolatban, hogy akkor most egyről a kettőre meg fognak változni az állítások, de mondjuk, amikor Márki-Zay Péter grácozik, vagy melegezik, akkor ugyanúgy, ahogy a Telex megkérdezte például tőle most, nem is olyan régen, hogy mire alapozva tette ezeket az állításait, akkor legyen ott az a kényszer, hogy valamit mondjanak arra a politikusok, hogy hol vannak a bizonyítékok, és tényleg ne csak a levegőbe beszéljünk.
Hát, hogy egyetlen ne beszéljünk úgy, hogy nincsenek. És szerintem a mi munkánknak a nagyon sok minden mellett, amiről beszéltünk, ez is egy fontos része, vagy ez is egy ilyen célkitűzésünk, hogy, és ezek kis dolgoknak tűnnek, de ne legyenek olyan grafikonok, amikben az egyik hasáb 2 centis, a másik meg 200 centis. Mert ezek apróságok, de és ne, tehát, hogy egy miniszterelnök jelölt, az ne szálljon be egy kocsiba, és kezdjen el tényleg bármiféle kontextus nélkül megalapozatlan városi pletykákat terjeszteni, mert neki felelőssége van ebben a saját választói, és úgy egyáltalán, mivel mindenki Magyarországa felé. És hogyha egyetlen csak annyit elérünk, hogy ezek a politikusok gondolkodnak azon, hogy mi lesz a következő mondatuk, hogy elkezdenek így azon, azzal a fejjel gondolkodni, hogy most itt nem néztem meg ezt az adatot pontosan a parlamenti felszállásom előtt, még gyorsan kikeresem a kelsővel, hogy biztos ez a pontos adata, és biztos érdemes ezzel felkérdeznem a miniszterelnököt, akkor az nekünk már jó. Hogy igenis legyen, főleg a választott vezetőkben legyen már egy felelősségérzet a választópolgáraik felé, és ne teljesen légből kapott, vagy fél információk alapján próbálják őket befolyásolni valamilyen irányba.
Így záró kérdésnek azt szeretnénk megkérdezni, hogy milyen sűrűn terveztek majd előállni anyagokkal, ugye ez egy időigényes munka, már beszéltük, hogy nem vagytok olyan nagyon sokan, ráadásul ugye még a Facebookon is, hogy mondjam, folytatjátok a tevékenységeteket, és hogy...
És az Instán is.
És az Instán is.
Kövessen mindenki mindenhol minket, ez a reklám helye.
Igen, szóval, hogy tervezitek, hogy emellett, hogy milyen sűrűn lehet majd találkozni a Lakmusz újabb és újabb cikkeivel?
Jelenleg heti 2-3 anyagban gondolkodunk, és szeretnénk még bővíteni a csapatot. Lesz ez több is a jövőben, illetve azt látjuk, hogy vannak olyan nagyon rövid és gyors cikkek, amiket hát az adott állítás követően viszonylag könnyen lehet leellenőrizni. Ezekben igyekszünk minél gyorsabbak lenni, másrészt, hogy viszont vannak olyan nagyobb állítások, nagyobb témakörök, például, mint Eszternek volt ez a nagy, nem átalakítós, műtétes cikke, ahol egy hosszabb magyarázat szükséges, ilyen cikkekből is tervezünk többet, kb. Heti rendszerességgel csinálni.
Zárásnak akkor már csak annyi maradt, hogy én nagyon sok sikert kívánjak a munkátokhoz, és a hallgatóknak pedig azt javaslom, hogy nézzétek majd a Lakmusz cikkeit, amik a 444-en is megjelennek meg a lakmusz.hu-n. Úgyhogy Zöldi Blanka főszerkesztőnek és Diószegi Horváth Nórának és Neuberger Eszternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük!
Köszönjük.